Jó napot kívánok, Szentirmai Ágnes vagyok. A zenei szerkesztő Keceli Zsuzsa nevében is köszöntöm a kedves hallgatókat. Máté Szalka a fényvárosa, s nem csak amiatt, mert hazánkban harmadik helyen áll a napsütéses órák tekintetében, Szeged és Pécs után, hanem mert itt indult el elsőként a vidéki villamos közvilágítás 1888-ban. Ez a meghatározó esemény és a szabolcsi város filmtörténeti emlékei is erősítették annak a néhány éve zárult turisztikai projektnek a megszületését, melyben számos helyszín kapott vendégfogadó és élménypont feladatot. A Kossuth utcában sétálva installációk nyújtanak ismertetőt a fény életünket behálózó szerepéről. A Szalkai Schwarzházban fény- és technika történeti múzeum, játék- és babagyűjtemény található, de itt rendezték be a Tony Curtis életműtárlatot is. A nyári fényes napok rendezvénysorozaton tematikus programokkal, filmvetítésekkel várják az érkezőket. Ismerkedjünk egy kicsit részletesebben ezzel a hangulatos, rendezett, számos köztéri alkotást rejtő szabolcsi településsel, Máté Szalkával. A Szatmári Múzeumban dr. Cservenyák Lászlóval, az intézmény igazgatójával beszélgetünk.
Kiváló elődöm, dr. Farkas Júzsa igazgató úr, 1975-ben kapta meg az épületet, és akkor költözött ide a Szatmári Múzeum, amelynek akkori anyaga hányatott módon különböző szükségmegoldású épületekben volt elhelyezve, egy része a Vajai Múzeumban is sok minden károsodott, és ő akkor kapta meg ezt az épületet, és véleges helyére kerülhetett az akkori gyűjtemény. A Szatmári Múzeumnak a udvara vagy kertje egy gyönyörű tágas kert volt, ami kínálta a lehetőséget arra, hogy néprajzi nagytárgyakat gyűjtsenek be. Svarkas igazgató úr járva az akkori vidéket, falvakat, téresztelepeket néprajzi gyűjtései során, akkor szembesült vele, hogy szekértemetők vannak egyes TS-majorokban, parasztudvarokban még annyira nem. És akkor jött az ötlete, hogy ezeket bizony be kellene gyűjteni az utókor számára is. Milyen jól tette. Hiszen napjainkban már egy paraszszekeret, egy lőzsös szekeret nem lehet találni, mert volt divat, amikor kirakták a házak elé udvarra, dekorációként, virágtartóként, és hát a természetes velejárója, hogy ugye az idő vasfoga ezeket mind tönkretette, először is a faanyagot, majd a vasanyagot, és valójában épp ékvízlábszeket ma már nem lehet találni. És amikor én átvettem a múzeumnak a vezetését 1991-ben, akkor én kiegészítettem ezeket a magyarországi kocsikkal és hintókkal, és így Közép-Európa legnagyobb szekérkocsi hintói szárnygyűjteményévé vált a Szatmári Múzeum. És természetesen mellette meg ennek a szatmári népi gazdálkodásnak az eszközei, hiszen valójában ez a gyűjtemény néprajzi jellegű.
Máté Szalka a fényvárosa, Hollywood bölcsője. Ezt a nevet kapta a néhány éve megvalósuló turisztikai projekt is.
Egy 30 évvel ezelőtti gondolatot mindig próbáltam tovább fűzni, még nem aztán a városvezetés több alkalommal is próbálkoztak, de mintegy 5 évvel ezelőtt a mostani városvezetés megértette ezt a szlogent, amit én tulajdonképpen önirúniának gondoltam, hiszen nagyon sok pejoratív jelzőt rá aggattak Máté Szalkára, ugye. Mondták rólunk azt, hogy cigányváros vagyunk, ugye a fekete vonatot ránk testálták, aminek megint csak egy rövid történet, hogy mi is, miről is szólt a fekete vonat, hogy az ország újjáépítése, kelet-nyugat irányú munkaerő, migráció, ugye a szabolcs-szatmári beregi emberek a főváros újjáépíteni jártak fel, mert ugye kellő megélhetést nem adott a táj. És ugye az utazó ember mit látott? Látott egy vonatot, amire rá volt, hogy Budapest nyugati pályaudvar, Máté Szalka. És bizony-bizony ezek az egyszerű emberek, vagy nagy rész ugye cigány emberek, ezen, hát ismerjük, sok film készült erről, ezzel töltötték meg ezt a vonatot, balhéztak is, minden volt, de ugye az utazó ember nem szállt fel erre a vonatra, mert nyilván félt ettől, hogy ennek nagy része már leszállt Szolnokon, Püspökladányban, Debrecenben, első 5 kocsi tovább egy Nyíregyházára, 3 kocsi jött tovább Máté Szalkára, és Máté Szalkáról további 5 irányba vezet vasútvonal, és szétszorultak a szatmári falvakban. És hát, hogy miért mondtuk ezt, hogy a fényvárosa vagyunk, ezt viszont kevesen tudták, hogy a mai Magyarországon először 1888-ban New York-kal egy időben, Párizs után 2 évvel és a főváros 5 évvel megelőzve így gyulladt az elektromos közvilágítás, és Magyarország első villamosított lakóháza is itt van Máté Szalkán, amit most gyönyörű kiállító helyként felújítva majd be is tudunk mutatni a látogatóknak. Ezt megértette a városvezetés, és elépítette fel a városnak a szlogenjét, és minden év augusztus hétvégéjén van egy óriási fesztiválunk, a Máté Szalkai Fényes Napok, amely most már olyan méretűvé és olyan hagyománya alakult ki, hogy több mint 10 000 ember vonul fel fáklyákkal, ledes, különböző mindenféle világító eszközökkel, megjelenítve a fényt élő szobrokkal az esti órákban, az utcákon, rendezvényekkel, kulturális programokkal, koncertekkel, előadásokkal, kiállításokkal, tehát igazi valóságos kulturális fesztivállá fejlődött, és pontosan is mindent ugye a fény az a pontja ennek a történetnek. És hát erre büszkék is vagyunk, ennek a szimbólum egy Mécses Tardó kisfiú, Bíró Lajos munkásidős szobrászművészünknek az alkotása, ami megjelenti azt, hogy itt az Ecseri láb vidékén a Mécsesből egyből elektromos áram lett. Tehát itt nem volt gázvilágítás, mint a nagyobb városokban. Ugye a ma történelmi Magyarországon Temesvár volt az első villamosított város, de mindig azt mondja, hogy a mai Magyarországon viszont Máté Szalka. Van egy másik szintén újkori történet, amikor azt mondjuk, hogy Hollywood bölcsője vagyunk. 2 mesés történet, 2 kisfiúról. A Zemplén megyei Ricsén született egy a kisfiú, akit úgy hívtak, hogy Cukor Adolf. Aki korán árvaságra jutott, ide került a nagybátyához, Máté Szalkára, aki itt volt rabbi, és itt nevelkedett, a polgári iskolát itt végezte, Rosenberg Salamon tanítóúrnak a felügyelete alatt, aki megszervezte mindig, hogy ez a kisfiú minden nap más-más zsidó családnál egyen, és ezért mondták, hogy a kis Dolfi napokat evett. Aki aztán ugye felkésőbb felkerekedik, még egy rövid időt eltölt Abaúj Szántón, majd kivándorol Amerikába, ott megismeri a mozinak az ősét, de ezeket a vetítő filléres bódékat, vagy egy dolláros, vagy centes bódékat, ebből egy hálózatot hoz létre, ezen némi pénzt keres, majd pedig rájön, hogy amikor a keleti partról a nyugati partra tevődik át az amerikai filmipar Kaliforniába, akkor meglátja a lehetőséget benne. Los Angeles egyik külterületén megkipérel egy pajtát, amiben felépít az első stúdiót, és szerződteti Amerika leghíresebb filmszínészét. Először létrehozza a Famous Players társaságot, majd pedig ez válik később a Paramount Pictures filmstúdiójával, ami Amerika első, sőt Hollywood első filmstúdiója. Hihetetlen pályát fut be Cukor Adolf, 49 Oscar-díjat kap az életművéért, 103 és koráig tulajdonképpen Hollywood örökös tiszteletbeli elnöke. Ez egyik történet, tehát ilyen egy innen induló kisfiú ilyen karrier fut be.
A másik világhírű filmes személyiség Tony Curtis színész, aki apai ágon kötődött Máté Szalkához. A 80-as években 2 alkalommal is látogatást tett a városban.
Első világháború, spanyolnáta, ugyanúgy, mint a Covid, 100 évre ugye megismétlődik. Egy egyszerű szabólegényről szól, akinek a családját nagy részt elpusztítja a spanyolnáta. Ő is kivándorol Amerikába, ez a második kivándorlási hullám. háborús időszak, meg munkanőség kilátástalanság, hadifoglyok hazatérnek, nem térnek haza, megindulnak ki. És így van a mi szép emlékű Schwarz Emanuel is, aki szabó legényként itt marad, majdnem fél árván, és ő is felszáll a reménytozó hajóra, kivándorol Amerikába, ott megismerkedik egy gyönyörű lányjal. És a házasságból születik több gyerek, de hát ezek közül a legszebb a Bernát, a Schwarz Bernát, aki aztán ugye Tony Curtis néven válik híressé, és hát ugye megint ugye visszautunk a filmiparra, aki aztán olyan karriert fut be Hollywoodban, hogy szinte példátlan is. Hát a népszerűségéhez hozzájárul maga az a sárm, a vidám szerepek, amelyeket láttunk, azok mint egy 150 filmje, amit készített, és hát a Mindenlébe két kanál azért az nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a magyarok így megszeressék, és ekkor látogat haza 60 évesen, 85-ben és 88-ban, és ellátogat Máté Szalkára, az apja lábnyomait keresi a Máté Szalkai utcákon, majd 88-ban újra eljön Máté Szalkára, és a következő gondolat ez volt, hogy akkor miért ne lehetnénk Hollywood bölcsője, ha Cukor Adolf itt nevelkedik, innen indul. És Tony is ugye filmsztárrá válik. És hát, hogy két ilyen neves emberünk van. És mindig azt mondom, hogy elsőnek lenni és világhírűnek lenni nagyon nagy dolog. Elsukoltunk abban, hogy így gyulladt ki az elektromos világítás, és két ilyen világhírű emberünk van, mint Cukor Adolf és Tony Curtis. Akkor erre kell építenünk megint a városi imidzsét, akkor építsük erre.
Cservenyák Lászlóval, a Szatmári Múzeum igazgatójával néhány perc zene után folytatjuk beszélgetésünket. Négy folyó, a Tisza, Szamos, Kraszna és a Túr határozza meg a szatmári táj arculatát. A gátakon és a főutak mellett jó minőségű kerékpárutak vannak, így egy körtúra során ebben a jármódban is bejárhatjuk a vidéket. Őslápok, parkok, kastélyok, irodalmi, kulturális és szakrális emlékek, muzeális gyűjtemények és természetesen rendkívül vendégszerető szabolcsi emberek várják az érkezőket. A Máté Szalkai Szatmári Múzeumban találjuk például Közép-Európa legnagyobb kocsi, szekér és hintó gyűjteményét. Van itt kisasszony és gavallérkocsi, téli utakra, szán változatban is. Halottas hintó, rakoncás szekér, kassal bélelt kocsi, s jól megfigyelhető rajtuk a vidékre jellemző kígyóvasalás is. Dr. Cservenyák László igazgató úrtól megtudjuk majd, mi a felhéc rózsa szerepe, és hány sukkos egy szatmári szekér.
Különbség, ugye a szekér volt a parasztembernek a közlekedési és munkaeszköze. Azt fogatolhatták ökörrel, tehénnel, lóval, bivajjal, bármivel, míg a kocsik azok kimondottan ugye személyszállításra szolgáltak, vagy olyan teherszállításra, és a kocsikat csak lóval fogatolták. Lényeges különbség. Tehát ugye a szekér az közlekedési munkaeszköze is volt, hiszen a parasztember ezzel vitte ki az eszközeit, a földekre, a boronát, az ekét, minden egyebet, és a terményeket is ezzel szállította haza. De viszont a mindennapokhoz is hozzátartozott, hiszen bölcsőtől kopósúig végigkísérte az ember életét a szekér.
Ualakban veszi körbe az udvart ez a kocsi szín, most mondjuk így kocsi szín fedett, igen. És az első állomás a kovácsmesternek a műhelye, illetve talán egy kerékgyártónak az eszközeit láthatjuk itt.
Így igaz, hiszen a szekér készítésnek, vagy a kocsi készítésnek két munkafázisa. Először is a kerékgyártó művesség, amikor elkészíti a fa eszközöket, a fa alkatrészeket, majd pedig, amikor ez kellően már kiszáradt, utána viszik el a kovácshoz, hogy az bevasalja, mert hogyha még nedves állapotban vagy nincs kellően kiszáradva a fa alkatrész, amikor összeszárad, akkor bizony zörög rajta a kovácsolt vasrész, és ezt a két munkafázist mutatjuk be az első induló kiállításban.
Homokfutó, középhomokfutó, intézőkocsi, ezek kicsit egyszerűbbek, mint az előbbi hintók. Itt az udvar még kiszélesedik, bal oldalra bővül.
Speciális kocsik vannak, a vadászkocsi, vagy tűzoltókocsi, vagy a szódáskocsi, henteskocsi. Ezek mind különböző speciális járművek. Itt ugye a kétkerekűekhez érünk.
Kordékhoz, igen.
Bizony, hát ugye ezzel kezdődik, nyilván nem négykerekűvel kezdődik a kocsinak a történetesen, hanem a kétkerekűekkel.
Nyírségi taliga.
Nyírségi taliga. Igen, hát ugye Nyíregyháza környékén a könnyű zöldség áru szállítására talált ez ki.
És hát ezek egylovasak voltak, úgy látom itt jellemzően.
Igen, ezek egylovasak. És hát ebben is van különböző típus, ugye van egy úgynevezett oldaltjáró, hogy miért oldaltjáró taligának nevezik ezt. És ennek a lényeg az, ugye, hogy nem középen van a rúd, illetve a hámfa, hanem ugye ezt a határban használták, kint a külterületeken, mert ugye a városi taligák azok már makadámon gördültek. Viszont amikor kint a határba voltak, akkor ugye a két kerékgyom közt van az úgynevezett bakhátnak nevezik. És a ló ott nem tud biztonsággal menni, hanem inkább az egyik keréknyomba, baloldali keréknyomba tették át a rudat, hogy ott biztonságban a keréknyomba tudjon haladni. Tehát ugye a megfigyelés, a parasztembernek az a látásmódja, hogy hogyan célszerű. És itt jutunk el a kisasszony
kocsi. Igen, ez egy sárga színű.
Azt tetszik látni, hogy ugye a hátsó ülés, ez a kocsisnak a helye. És ő nem hajtott, hanem maga a kisasszony hajtott. Tehát ugye ez volt a lényege.
Hogy előlült a hölgy.
Igen, előlült, ugye elég szép, tágas, elegáns, ugye bőséges ruhában is el tudott férni. És hát a kocsis az bizony ott.
És mit csinált a kocsis? Mi volt
hát
az ő feladata?
Annyi volt, ugye, hát a lovakat ugye be kellett fogni, vagy hogyha leszállt róla, akkor azokra vigyázni, vagy hogyha bármi történt. És itt van ugye a párhuzama hozzá, a kisasszony mellé a gavalér. Ez a fiatal grófnak volt. Ez a fiatal, ugye itt is a hátsó ülés a dísztelenebb, ott a kocsis ült, és itt is az első, ugye gyönyörű körgalléros, nagyon-nagyon szép díszes első ülés van. És hát a fiataloknak ez volt a fiatal grófoknak és kisasszonyoknak a közlekedési eszköze, és nekik is természetesen megfelelő ló volt hozzá. És hát ennek megvan a téli változata is, a kisasszony szán, van egy gyönyörű barok kisasszony szánunk is. Majd
igen, elmegyünk a másik irányba.
Igen, tehát az is az bizonyítja, hogy minden évszakban ki tudtak lovagolni. Itt pedig azok a gazdálkodásnak az eszközei, amelyek jellemzőek voltak a vidékünkre.
Igen, itt látunk őrlőberendezéseket, darálókat, cséplő eszközöket, mérlegeket, mázsákat, teknőket, a szőlőművelés eszközei, préseket.
Ezt hát szakmákban is volt szőlőkultúra, hiszen itt a Mártészalkán vagyunk, ez a nyírségnek és a szatmári síkságnak a találkozása. Tehát amikor áthaladunk a Krasznának a vonalon, teljesen síkká válik, a szatmári síkságra lépünk, és a nyírségi homok az itt olvad bele éppen. És a nyírségi homoknak a megkötésére bizonyban szőlőkultúra alakul ki, és nagyon komoly szőlőművelők voltak ezen a vidéken, és akik a párizsi borversenyre is kijutottak, a Perényi grófok, a Boraikkal, a pécsiek is. és a Szatmári szekerednek egy fantasztikus sajátossága a kígyóvasalás. Tetszik látni, egy stilizált kígyóforma jelenik meg mindenütt a vasalásokon. Ezek tartják a lőcsök, ugye amikor azt mondja, hogy rálőcsöli a terhet. Ez egy fantasztikus találmány, ami a terhet nem a szekérnek a tengelyre közepére, hanem átvezeti a terhet a tengely végekre. Ugyanígy egy másik mondás, ami szintén azt, hogy ne rakoncátlankodj. Nálunk nem volt divat a rakoncás szekerek, ugye azok nélkülözik a lőcsöt, akkor csak bele van furva a tengelybe két út, és azt fogják össze lánccal, és hogyha azt a lánc elengedi magát, akkor a rakonca szétenged, és tulajdonképpen a rakoncák közé, a szénát, egyebeket a közé, vagy falsábokat, ugye erdélyi szekereken is ezt jelentik. Tehát, hogy a szólásukban hogyan jelenik meg a technikai eszköznek egy-egy alkatrész, a lőcs vagy a rakoncátlankodás.
Ez a lőcs akkor tulajdonképpen, ez az eszköz. Ebből volt 1, 2, 3, 4, annyi, ahány kerék van.
Kerékén úgy vezeti át a tengely végre a terhet. És hát visszatérve még magára a kígyóvasalásra, hogyha megteszik, ez itt is gyönyörűen látszik rajta, a stilizált kígyó. Ez azt jelenti, hogy a szatmári nép hitvilágában bennél a kígyó kultusz. És ezek megjelennek, tehát a szekér utasát védi, tehát egyrészt díszítő jellege van, másrészt pedig a szekér utasát védi a betegségektől, járványoktól, nem csak a szekér utasát, hanem a lovakat is, a jószágot is védi, és ezért jelenik meg a szatmári szekereken ez a stilizált kígyó motívum.
Itt olyan, mintha még a kígyó fejét is látnánk.
Így van, tehát nagyon sok, hogy nagyon sok szekére megtalálható, és a másik pedig ezek a felhész rózsák. Tehát a gyűjteményünkben nincs két egyforma, ami ugyanattól a Kovács mesterről származna, tehát ezek voltak a Kovács mesternek a névjegyei, az autókon a márkaja, vagy a logók.
Milyen rózsa ez?
Felhész. Ezt nevezik felhésznek a szekérnek, ugye, hogyha tetszik látni, itt a rengeteg szekér alkatrész, 45 alkatrésze van egy szekérnek.
A falakon ki is vannak rakva, megszámozva, és a számok alapján meg lehet keresni, hogy mi mit jelent.
És ugye ez a 17-es, tehát első felhész, és és ezen van a felhész rózsa, ami díszítő jellege is van, de másrészt márkajel is. Hogy egy magára valamit adó kovácsmester adta a nevét az ő munkájához, és azok az emberek, akik, hát mint manapság, aki látja, hogy melyik márka, melyik autójel, azt tudja, hogy ez egy jó gyárból való, és amikor szekeret akar csináltatni, akkor ránézett és vásárba ránézett, hogy ezt tudom, hogy kinek a kovács műhelyéből van, akkor oda hozzámegyek. Ez büszkék vagy, hogy nincs két egyforma gyűjteményünkben.
Ez egy nagyon szép zöld, szintén szállítani lehet rajta.
Igen, és hát nagyon soknak története van. Ez például egy nagyon, hogy itt látjuk a különbséget, ez egy jászsági szekér.
Ami előtt állunk,
és ez sokkal nagyobb, mint a szatmári szekerek. Ugyanis a szekereknek a nagyságát úgynevezett SUK mértékegységbe mérték. Ez egy kerékgyártó mértékegység, ami azt jelenti, hogy a két kinyújtott hüvelykúj és a két ökölnek a vége közti, hogy ez egy 26-28 cm-es jelentet, és ezt mérték fel a szekér oldalára, és ez alapján, hogy ki hány sukkos szekeret készít. Nyilván figyelembe kell venni a földrajzi adottságokat is. Tehát a mi vidékünkön, amikor ilyen kötött talaj van, itt a 6-7 sukkos szekerek elegendő volt, mert a ikovonó állat nem bírta, még üresen is, Móricz leírja, hogy tavaszi hóvadás idején az üres szekeret 6 ökörösen lehet a szomszéd faluba átvontatni, mert annyira kerékkötő sár fogja. És ezért nálunk ezek voltak a jellemzőek, és viszont, hogyha megnézzük, akkor ez a jászságban, ahol más volt a talajtípus, és más volt az aranykorona érték, mert ez mindig a tárgyi kultúrában megjelenik, az eszközkultúrában az anyagi jólét. Módosabb, szebb faanyaggal, és hát nyilván, mivel ott nem ilyen talaj volt, mint Szatmárban, ott már egy nagyobb volt, hiszen egy megfelelő igavonó állattal ezt könnyebben tudták vontatni. Igen, helyhiányjal küzdünk, hiszen hát a gyűjteményük ettől sokkal nagyobb, nagyon sok raktárban van, valami szétszedett állapotban van, ami ismerőségnek a lovas parkjában van kihelyezve fedett helyen, mert sajnos a helyhiányjal küzdünk most már. Tehát, hogyha egy unikálisabb darab kerül, akkor a meglévőket próbáljuk cserélni, ami kiállításba kerül, a meglévő pedig ugye természetesen raktárban.
A Máté Szalkai Szatmári Múzeumban dr. Cservenyák László, az intézmény igazgatója kalauzolt. Néhány perc muzsika után a fény, a film és a babák világába indulunk.
Szatmári Múzeumtól elindulva az úgynevezett fénysugárúton jutunk el az egykori Szalkai Schwarzházba. Itt található az életképekbe rendezett babavilágtárlat, melyről Cservenyák Hollósi Brigitta történésszel, a filmekről és a város villamosításának történetéről pedig Cservenyák Gábor néprajzossal beszélgetünk majd.
Ahol most vagyunk, ez a Mártészalkai Történelmi Kost utca, ez régen ez a régi gettónak volt az egyik utcája, ahol is a zsinagóga található meg, az első villamosított épület, illetve a Szatmári Múzeum az épület, ahol a szekérkocsi és hintó gyűjteményünk van. Itt a turisztikai attrakció által hatalmas beruházás volt, az utca most már sétáló utca egyirányosítva lett, különböző fényoszlopok vannak villamosítással, várostörténettel kapcsolatban, illetve maga a zsinagóga és a villamosított ház pedig a Mártészalkai történelmek igen fontos részét képezte, mind ugye vallási részből, mind pedig az első villamosított ház révén elektrotechnikai szempontból ugye a fejlődésnek indult, nem csak Mártészalka, hanem ugye egész Magyarország tekintetében, hiszen azért fontos ez az épület, mert 1888-ban ennél a háznál gyűlt ki először a mai Magyarország területén az utcai világítás, és innen indult meg az egész vidéknek a villamosított története.
Dupla platánfasor alatt sétálunk. Ez a sétáló utca.
Ha megnézzük, a platánfák is a történeti jellegét már mutatják, hiszen eléggé nagy platánfákról van szó, és egy platánfa nem egy-két év alatt nő meg. A régi archív fotókon már az 1800-as években, 1860-as, 70-es években készült fotókon is látszódik, hogy már platánfák már igaz kis csemeteként, de már ott voltak. Ez is azt mutatja, hogy a történelmi Kossuth utca ugye milyen régi időre nyúlik vissza. És ahogy most vagyunk, ez a Szalkai Schwarzház, ez korábban azért is volt fontos, mert itt látjuk itt jobbra a torony részt. Ez 1931. decemberében leégett, és most a konstrukció úgy szólt, hogy ezt mint látványtervnek visszaépíteni. Külön nem látogatható a torony rész, hanem csak ugye mint turisztikai elemként, látványelemként van elkészítve, és az az épület, ahol most megyünk be, ez három darab keltes résznek ad helyet. Az első a villamosított terem, amiről ugye az előbb is beszéltünk. A középső teremben egy közel 200 darabból álló porcelánbaba keltást tekintettünk meg, a harmadik teremben Tony Curtis Hollywood hercegének emlékszobáját tekintetjük meg relikviáival.
Akkor belépünk ebbe a házba. Itt is van egy fogadóhelység, egy kávézó. A kávézóba lépünk be. Ez az első terem. Baba világ. Évezredek babái címet viseli. Ez egy gyűjtés eredménye, vagy valakié volt itt Mártészalkán?
Ez Szamosiné Reményi Éva óvónőnek a gyűjteménye. Ő itt Mártészalkán volt óvónő, illetve óvoda vezető is, ma már nyugdíjas, és 2000-ben kezdte el gyűjteni ezeket a babákat. Először babákat, aztán utána mindenféle más ilyen régebbi játékszerekkel is kiegészítette, ott azokban a vitrinekben láthatunk ilyen retro játékokat, úgy is nevezhetjük. És aztán később, ahogy már így megszülettek az unokái, és kevesebb ideje maradt a gyűjtésre, rendezte ezt a gyűjteményt, és most ennek az egy része látható itt nálunk a Szalkai Schwarzházban.
Díszes porcelánbabák, valamilyen formában tematizálva is vannak a babák. Kezdjük akkor itt, miket láthatunk. Ezek a porcelánfejű babák, némelyiknek a lába, a keze is ebből az anyagból készült.
Igen, hát itt mindenféle ugyanilyen előkelőbb ruhában lévő porcelánbabákat láthatunk, ugye ezeknek nagyon megmunkált az arca, és gyönyörű szép festése van, tehát ezek az igazi különleges játékbabák. Ahogy egyre haladunk a tárlatban, például ugye láthatunk apácababákat is, tehát itt már mint úgymond foglalkozás is megjelenik, aztán pedig itt a vitrin végén pedig már az igazi kis játékbabák, amelyek ilyen kisgyermeknek vannak öltöztetve, meg ezek a igazi kis pici gyermekeknek a kis babái.
Porcelán babákon látom az arckifejezések változatosságát itt a lánykánál, a fiúnál. Egész más arcállást formáz meg. Itt jönnek a játékbabák, talán itt már az anyag is más. Ezek már ilyen puhábbak.
Igen, ezeknek a teste is már ilyen puhább megmunkálású babák, ezeket, amiket tényleg a gyerekek is magukhoz tudtak szorítani, aztán tudtak vele aludni vagy játszani. Itt ugye pár régi típusú babakocsit láthatunk, amiben ugye az egészen régi jellegűtől a, hát inkább ez a 70-es, 80-as évek divatja is megjelenik.
Aztán, és benne fekszenek a babák.
Igen, igen. Aztán ugye itt a következő tárlóban már, mint ahogy említettem, ezek a retro játékok, tehát itt a régi diavetítőtől, a plüssmackóig, képeskönyvekig, póni játékokig, minden olyasmi belekerült a gyűjteménybe, ami egy korszakot jelképez. A búgócsiga, ez is egy nagyon nagy régi kedvelt játék volt az akkori gyermekek körében. Úgyhogy ezek nagyon sok emléket tudnak felidézni. És akkor itt a következőben pedig egy nagy komplett babaházat lehet látni, amiben megnézzük, hogy méretének megfelelőek a babák is, ugye? Úgyhogy ebben is sok ablakos, minden ablakon be tudnak nézni a gyerkőcök, minden szoba más berendezéssel, bútorzattal. Ez is egy nagyon nagy élmény a kicsik számára.
Babák a filmekben.
Tani? Itt a látogató ki tudja választani, hogy miről szeretne hallani. Ugye itt négyféle dologról lehet meghallgatni egy ismertető videót. Az első a bábozástól a filmekig, hogy hogyan jöttek létre ugye a báboktól, hogyan haladtunk el a filmekig. Aztán, ha valaki érdeklődik, különösen az animációs filmekről is meghallgathat egy ismertetőt. Különösen aztán a thrillerekről és a horrorokról, ugye itt ez csak szigorúan 12 éven felülieknek, illetve a negyedik téma, amiről lehet érdekességet kapni, az pedig a skifiknek a világa. És erről, hogyha a látogató megnyomja a gombot, akkor hall egy információszöveget, illetve itt az előttünk lévő tévében is egy kis videó lesz levetítve.
És mindezt úgy, hogy az adott tematikájú filmeken belül a babák hogyan jelennek meg, vagy jelentek meg filmeken?
Így van, természetesen ugye ennek a középpontjában itt is a babák és azoknak a szerepe áll.
Haladunk tovább. Ruha teszi a drága babát? Kérdőjel, a babaruhák.
Van itt nekünk egy gyerekek, ezt nagyon-nagyon kedvelik, mindig itt állnak meg. Ez egy olyan interaktív játszófelület, ahol érintő képernyővel tudunk egy adott babát felöltöztetni. Itt ki lehet választani, hogy milyen stílus szeretnénk kiválasztani. Például, hogyha valaki a népviselet szerint akarja felöltöztetni, akkor mindenféle ruhadarabot, kiegészítőt kihoz itt nekünk az érintő képernyő, és ki kell választani, hogy melyik ezek közül, amiben népviseletbe tudom felöltöztetni. És amikor úgy gondolom, hogy felöltöztettem, akkor fog nekünk a gép adni egy értékelést, hogy mennyire találtuk el ezt az adott öltözéket, és akkor ezzel lehet variálni, ezt nagyon szeretik a gyerekek.
Akkor a kötényt a szoknyával szintén rá lehet adni, el is fogadta, és adunk rá egy ilyen szép díszes
blúzt.
És még egy cipő. Egy cipő az még fontos neki. Lenne.
Egy ilyen kis
fekete cipő, így van, és föl is van öltöztetve.
És még itt ugye írja, hogy 5-ből 4 ruhadarabot adtunk rá, úgyhogy még valami kiegészítőt keresnünk kell, ami az ő népviseletéhez passzol.
Itt van ernyő, van szandál, van mobiltelefon, hát ez nem biztos. Egy kosár, egy virágos kosár, és elfogadta.
És akkor itt rámegyünk, hogy kiértékelés, és akkor ugye itt még írja, hogy mi a másik teendő, vagy lehet. Pedig ugye választhatok egy másik stílust is, és akkor...
Igen. Ez is nagyon érdekes. Hát elhiszem, hogy itt mennyi időt el lehet tölteni, főleg a lánykák öltöztetik a fiú és lánybabákat, mert fiúkat is lehetni.
Igen, hát meg ugye nekik nem is ez a lényeg, hogy mi az értékelés, hanem hogy minél többet el tudjanak húzni, hogy néz ki meg. Ugye amit meg lehet fogni, meg lehet nyomni, az ugye a gyerekeket általában vonza, úgyhogy ez kifejezetten nekik.
Az iménti percekben Cservenyák Hollósi Brigitta történészt hallották. Thank you.
Tematizált terek, interaktív felületek, kipróbálható eszközök. Mozivilág, melynek része a fény, és szerencsés esetben a csillogás is. Kulisszatitkok a forgatások világából, megelevenedő filmkockák, szerepek és történetek Tony Curtis életéből. Cservenyák Gábor néprajzost hallják.
Ahogy ugye bejöttünk az épületbe, nem csak ugye ez a terem, hanem az összes terem úgymond egy kicsit tematizálva van. Az egész koncepció az a Máté Szalka fényvárosa, Hollywood bölcsője vonalra lett ráépítve. Most itt ebbe a terem, ahol itt vagyunk, ez a Tony Curtis Café. Itt két darab vetítőgépet is látunk, egy Fendit, mind a kettő a Fendi 35 mm-es hangos filmvetítőgép. Ezek alapját képezik nek a Tony Curtis Café-nak, illetve nem csak ez, hanem majd a villamosított épületben is találhatók ugyanezek.
Film áttekercselő asztalt.
A hangos filmeket, amiket ugye vágták, a 35 mm-esek, ezek erre fűzték fel, és ezek még manuálisan működtek, és itt vannak különböző a szlotok. Ugyanúgy, hát manapság ugye már telefonnal, illetve számítógéppel vágják a filmeket, nagyon egyszerűen vágás egy-egy vonal. Itt régebben ezeket ugyanúgy felfűzték, mint a régi, akár vetítőgépeket, diavetítőket, ahogy nézték éppen, amelyik képkockánál, szó szerint képkockánál van, ott megállították, vágták is, tették be, és különböző szlotokba itt fel van, itt 1-től 12-ig be van jelölve. Ezekben szépen lehet, hogy akkor
is lehet húzni,
volt a Zsákba Mocska műsor.
Igen, és ott van éppen benne.
Ott is van, persze találtunk alatta. Később ugye itt már van villanymotor rászerelve, tehát a motorizálva volt bizonyos szint, hogy már kicsivel könnyebb lenni, de legfőképpen ugye kézi hajtású volt.
És itt a falakon pedig ugye a színészhez tartozó fotók, filmjelenetek és a jelenetek leírása, hogy melyik filmből vagy éppen mit ábrázol, kivel ábrázolja a művészt.
Így van, pontosan. Ez azért is érdekes, amikor a Máté Szalkai delegáció, illetve a Magyar Hollywood Tanács volt kint Tony Curtisnek a utolsó feleségénél az Egyesült Államokban. Őktől kaptunk olyan fotókat, amelyek a különböző forgatásokon készültek, és ezekből csináltunk egy ilyen archív falat. Csak egy érdekesség. Tony Curtisnek egyik híres filme a Valaki forrón szereti című film. Ez 1959-es film, akkor kezdték el gyártani, és 59-ben már az érdekesség, hogy már színes filmek voltak. Már mindenki, a nagy hollywoodi színészek színes filmekre szerződtek le. Na de amikor készítették ezt a filmet, most éppen megláthatjuk Tony Curtis és Jack Lemont is, így színes filmek kifestve milyen borzalmasan néztek ki. És ugye már Marilyn Monroe is mindenki le volt szerződve, és mindenkinek a szerződésében végül átirattatták és elfogadták, hogy a filmet mégis fekete-fehérben forgatják. Hát ha megnézzük a filmeket, tehát maga a film, ez fekete-fehér, de eredetileg elkezdték színesbe forgatni, csak annyira borzalmasan nézték, például itt is van egy fotó. Jack Lemonnal éppen a szünetben sétálnak, és egy mai paródia jelleggel ugye az egész filmet ismerjük. Éppen ezért utána elkezdték az egészet átforgatni, átkonvertálni fekete-fehérbe.
Családi kép is.
Családi kép. Ugye amikor elkészült az egész épület, ez a Szalkai Schwarzház 2020 őszére, hát 2020 őszén tudjuk mi volt, Covid. Semmit nem lehetett megnyitni, pedig már itt állt készen az épület, berendezve is nem lehetett. És egészen 2021 júniusáig kellett, amikor a múzeumok éjszakai alkalmával megnyitottuk az épületet, ezeket a tálatokat, és előtte pont Tony Curtis lánya, Jamie Lee Curtis Budapesten forgatott. Ugye tudomására jutott a menedzsment által, hogy az édesapjának hatalmas emléket állítanak itt ezzel a kávézóval és emlékszobával, és hogy ezt meg szeretné nézni még úgymond nyitás előtt. Hát sikerült leszervezni nagy titokban, hogy ő eljöjjön, és ahogy van két aláírt posztere is, illetve a kézirata a vendégkönyvbe, ez direkt ide kitettük külön, hogy mennyire köszöni azt, hogy itt lehet Máté Szalkán, és hogy az apja nyomdokait követte azzal, hogy a filmes szakmába lépett.
Belépünk ebbe a gyűjteménybe, talán egy kronológiát is követ. Születésétől egészen a 2010-es haláláig követhetjük az életútját.
Igen, ugye tudni kell, sokan mondják, hogy Tony Curtis hát biztos itt volt Magyarországon, itt nem itt született, már kint New Yorkban született. Egészen 23 éves koráig Bernard Schwarzként élt, és talán vette fel ezt a művészetet, mint Tony Curtis. És mint mondtam, 85-ben és 88-ban is ellátogatott ide, végigment a városon. 85-ben, 88-ban amerikai hollywoodi sztár itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Máté Szalkán, hát egyszerűen csoda volt. Kis a múzeumból egy fogatos járművel vezették végig a városban, egészen be a múzeumba, ott fogadás volt, zenészek voltak, és nem csak ugye itt a környéket látogatta meg, hanem ellátogatta a zsinagógába is. Rendkívül meghatott volt, hogy honnan ért ő oda a hollywoodi csillogásba, a fénybe, és a szülei honnan érkeztek, és a kontraszt az sokszor az életünkben az nagyon meghatározó a kontraszt, hiszen látjuk a kezdetet és a véget.
Visszajövünk a kávézóba, átjövünk a következő gyűjteménybe, ez pedig a fény és Máté Szalka kapcsolata.
Alapjában ez képezi a Szalkai Schwarzháznak a lényegét, ugye a villamosításnak a kezdete, és amit mi Máté Szalkaikére nagyon büszkék vagyunk, hiszen 1888 nagyon régen volt, és mégis forradalmi jellegű dolog történt, ugyanis a Szalkai Schwarz fivérek, Jakab és Mór, ők testvérek voltak, és egy gyártelepük volt innen 3 utcával feljebb, és ott a gyártelepükön az áramfejlesztő dinamót már oda megvették korábbi világkiállításról. A gőzmalmukat ezáltal a gőzmalomból keletkezően áramfejlesztő dinamó meghajtotta nekik, és ezáltal a különböző villanyoszlopokon, amíg egészen a Rákóczi utca sarkán jönnek be egész ideig a házig, végvezették az elektromos áramot, és mindegyikre szénszálas izzókat tettek, és ennek köszönhetően bevilágították a Máté Szalkai utcákat, és innen indult úgymond a vidéki villamosításnak a kezdete, és egészen 1963 Aporligetig szokták mondani, hogy hát de hogy 1888, korábban 84-ben Temesváron, tehát a Nagy Magyarország területén akkor már elkezdődött, de Magyarország, a mai Magyarország területén csak 88-ban kezdődött el.
Tehát ez volt a közvilágítás, de amikor a házakba bekerült, akkor is ez a ház volt az első, ahová, mint lakás megvilágítandó bevezették az áramot?
Igen, így van.
És utána ez a városban elterjedt, meg így megyeszerte, vármegyeszerte?
Igen, az egész városban, környező települések, és innen egészen ugye már Budapesten is már voltak, ugye ott gázizók voltak, de innen elindulva indult el az egész Magyarország területén, és egészen 63-mal bezárólag a vidéki villamosítás.
És mivel foglalkoztak ők? Milyen gyáruk volt?
Igen, olajütőjük volt, szeszgyáruk volt, és minden olyan kemikáliát gyártottak, ami ezzel kapcsolatos. A koncepció az volt a tárlatok elkészítésénél, hogy egyre jobban tudjunk nyitni azon fiatalok irányába, az új generációk irányába, akik már bőven 100-200 évvel előrébb vannak a kiállított tárgyaknál. Ne csak annyit lássanak egy tárolóban egy régi valami, hanem az idézőjelbe leírással, nem teleírva leírással, de mégis interaktív jelleggel, érintőképernyőkkel, illusztrációkkal, hangvideó felvételekkel tudják prezentálni a mai fiatalok számára, hiszen tudjuk jó, hogy az ő figyelmüket lekötni a legnehezebb manapság is, úgymond kihívás. Mi ennek a kihívásnak igyekszünk eleget tenni, és nagyon jó visszajelzések jönnek azzal kapcsolatban, hogy ezeket az úgymond unalmas száraz dolgokat mennyire színesen tudjuk prezentálni feléjük, mennyivel könnyebben tudják megérteni, és azt a generációs szakadékot mennyire össze tudjuk húzni ilyen interaktív jelleggel, ami ezt a kiállítást jellemzi.
Nézzünk, ide lépünk egy asztalhoz, ez is szinte egy ilyen irányító pultszerű asztal. Gombok vannak, Bláti Otto Titusz, Jedlik Ányos, Mechvart András.
Kandó Kálmán, Déri Miksa, Bródi Imre, ezeknek mind itt a nyomógombokat, a mennyomjuk az életéről, a munkásságát, és hogy hogyan kötődik a villamossághoz az ő nevük.
Igen, most épp Kandó Kálmánt látjuk képen is, illetve mint gépészmérnök a hozzá kapcsolható találmányokat, illetve az ő fejlesztéseiből néhányat képen.
És egy kicsit közelebb jövünk itt, például ugye, ha csak a mai izzókat nézzük meg, és a régi használt izzókat, mekkora különbség van ugye kivitelezés szempontjából, és főként hatékonyság szempontjából, egy kicsit elrébb jövünk, akkor a látható fogyasztásnak az értékét megnézhetjük.
Villanyóra.
Ugye a régi villanyóra, igaz? Ugye sima izzóval mennyivel, és a régi izzóval nézzük meg a fogyasztásával, mennyivel gyorsabban pörög.
Ja, hogy itt működik is, bekapcsolta most a két villanyórát, mind a két izzóval. A baloldalival, a korszerűvel, itt alig látom mozdulni, a régi villanyóra pedig pörög nagyon-nagyon gyorsan. És itt még érdekes, a régi villanyóra is ezzel a kapcsolóval, hát ilyet már gondolom nem is nagyon szabad megnyomni. Itt most lekapcsoltuk, és a másikat is lekapcsoltuk, megállt. Hát ennél alig mozdult, ez meg még most is pörög itt kicsit.
És ilyenkor az energiahatékonyság is látható. Ugye régen ez nem volt számottevő. Hadd menjen az áram, hadd világítson, hadd melegítsen. Manapság már nagyon fontos az energiagazdálkodás és az a hatékonyságnak a keresztmetszete, és pont az intézményünk is ugyanezen vannak, mint meglátjuk, mindenhol LED lámpák vannak, amiket alkalmazunk, hiszen azt mondják, hogy a legnagyobb energiahatékonyság gazdálkodás, amit nem használunk fel.
villamos készülékek az otthonunkban, itt látunk különböző korabeli kenyérpirító, melegítő, vasaló, kis rezsó, elektromos kávéfőző, hát ez ma már nem így néz ki.
És hát nagyon sokan, amikor bejönnek, meglátják ezeket a idézőben retro dolgokat, a régi kazettás Magnó 77-ből, az MK27-es, hát vagy a régi VL100-as hordozható televízió, szinte mindenkinek az emlékébe felvillan az illata, a szaga, amikor bekapcsolták.
És a pattanások, a gombok biztos kezelésének a hangja, fényjelenségek és az elektromosság, tehát ennek is van itt egy sarka, amit akár egy kihelyezett fizika órán kivétel, nagyon jól lehet alkalmazni.
Iskolák is szoktak jönni külön tematikusan, és akkor a villamosságról erről nagyon szépen reprezentatívan, hiszen ezek a dolgok ugye szertárakban nem tekintetőek meg, ide el kell jönni, és itt a legjobban szinte készhez tudják venni.
Igen, az előbb, ahogy bejöttünk, szemből láttuk az épületet, említette egy kapu bejárat fölötti tornyot. Ezt régen milyen használták? Volt ennek funkciója, vagy az épületnek volt egy része, egy lakás, lakórész?
Igen, tűztoronynak használták régen, ugye mivel síkságról beszélünk, ezért a legmagasabb pontnak úgymond számított a templom tornyon kívül, és ebből figyelték meg azt, hogy a környező részeknél esetleg valahol tűz keletkezik, és ezért idézőjelben nevezték külön még tűztoronynak.
A múzeum terei egyénileg, szakvezetéssel és otthonról akár virtuálisan is bejárhatóak.
Ezt még a COVID idején kezdtük el koncepcióban kidolgozni, és utána teljesült, hogy 360 fokos panoráma kamerákkal be vannak fotózva a termek, külön a Kossuth utca is, ez a már felültött Kossuth utca, és ezek megtekintetőek online felületen, azért pont amikor a pandémia volt, és nem lehetett úgymond különböző múzeumokba menni, mi ezt a koncepciót megálmodtuk, és sikerült is kivitelezni, úgyhogy minden termet külön meg lehet tekinteni információkkal, várostörténetekkel, videóbejátszásokkal, mind a Szalkai Schwarzházról, mind a zsinagógáról, mind a mellettünk lévő Cukor Adolf filmszínházról is, ami ugye két termes multiplex, ott is filmtörténettel, Cukor Adolf életével, maga a Kossuth utca, a Szatmári Múzeum és a híres képes kávéház is, ami a városnak a belső részén található meg.
Cservenyák Gáborral, a Máté Szalkai Szatmári Múzeum néprajzosával a városhoz kapcsolódó világítás és filmtörténeti témákról beszélgettünk. Köszönöm a figyelmüket, a zenei szerkesztő Keceli Zsuzsa nevében is további kellemes rádiózást kívánok. Szent Irmai Ágnest hallották.